Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
3 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A híreket Harcos Krisztinától hallják. Merénylet kísérletet hajtottak végre Donald Trump republikánus jelölt ellen Pennsylvania államban, az Egyesült Államokban. A támadó meghalt, az elnök jelölt vérzőfüllel saját lábán hagyta el a színpadot, majd konvojával egy helyi egészségügyi intézménybe távozott. A támadással kapcsolatban megszólalt Joe Biden amerikai elnök, valamint Robert Fico szlovák és Orbán Viktor magyar miniszterelnök is. A lövések nem sokkal, mint egy 6 perccel azután dördültek el, hogy a politikus elkezdett beszélni. Ezt követően a titkos szolgálat emberei azonnal körbevették, és védőgyűrűt vontak a volt elnök köré. A lövöldözés során a választási gyűlés egyik résztvevője meghalt, egy másik ember pedig súlyosan megsérült. A támadót még a helyszínen lelőtték. Élve mentette ki egy mélyben rekedt vájárt több mint 48 órával a lengyelországi, sziléziai Rudoltovi szénbányában bekövetkezett baleset után, közölte a lengyel hírtelevízió. Csütörtök reggel 1150 méter mélységben erős földrengés érte a térséget, benne a bányát, ahol éppen 78 vájár dolgozott. Közülük a nap folyamán 76-ot sikerült kimenteni, egy vájárt viszont holtan találtak. A kimentett bányászok közül 17-et kórházba szállítottak, közülük egy szenvedett komolyabb sérüléseket, de állapotát stabilnak minősítették. Többségüket időközben hazaengedték. A 48 óra elteltével kihozott vájár eszméleténél volt, amikor a mentőegységek eljutottak hozzá. Helikopterrel kórházba szállították. Az európai emberek az európai parlamenti választásokon kifejezésre juttatták, hogy nem kérnek az illegális bevándorlókból, azt szeretnék, ha biztonságban élhetnének, és azt, ha a politikai vezetés és a biztonságért felelős szervezetek ezt a biztonságot tudnák nyújtani számukra és családjuknak, mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 szombatesti műsorában. Bakondi György úgy vélte, a Patrióták Európáért frakció megalakulása meglepetést okozott az európai politikában, és az új frakcióval elindult egyfajta változás, aminek a következményei csak most kezdenek körvonalazódni. Az, hogy ennek milyen hatása lesz az illegális migrációra, még kérdéses, azonban van esély arra, hogy akár a háború kérdésében, akár a gazdasági élet súlyos problémáiban, a versenyképesség ügyében áttörést érhetünk el, vagy legalábbis változásokat lehet majd elindítani, fogalmazott Bakondi György. A Balaton hőmérséklete megközelítette a 30 Celsius fokot, a velencei tói el is érte. A tavak vízhőmérsékletének emelkedése több szinten is befolyásolja az élővilágot. A párolgás növekedtével a sekélytavak még sekélyebbé válhatnak, és ezáltal még érzékenyebbé a környezeti hatásokra. A hőmérséklet emelkedésével csökken az oxigén beoldódása. A legtöbb vízi élőlény hozzánk hasonlóan oxigént lélegez be, tehát számukra nagyon fontos az, hogy megfelelő mennyiségben rendelkezésre álljon az oxigén. Ezen kívül a hőmérséklet emelkedésével a biológiai folyamatok felgyorsulnak, sorolta az Inforádióban K. Felföldi Tamás, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont vízökológiai intézetének tudományos munkatársa. Az egész országot sújtó kánikula miatt a hatóságok 2024. július 11-től Magyarország teljes területére tűzgyújtási tilalmat rendeltek el, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Kiemelték, csütörtöktől tilos tüzet gyújtani a magyarországi erdőkben, a vasút és közútmenti fásításokban, de még a kijelölt tűzrakóhelyeken is. A parlag és gazégetés szintén nem engedélyezett a fokozottan tűzveszélyes időszakban. Híreink végén az időjárásról. Általában derült vagy fátyol felhős idő várható, de átmenetileg főként az északkeleti és nyugati harmadban lehetnek erősen gomoly felhős tájak is. Elszórtan hajnalra egyre kevesebb helyen fordulhat elő zápor, zivatar, melyeket erős vagy viharos széllökések kísérhetnek. A zivatarokat leszámítva mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 19 és 25 fok között alakul. Helyenként nyugaton és északkeleten ennél pár fokkal alacsonyabb értékeket is mérhetünk.
One can tell. Oh, yes, I'm the great pretender. Like a crown.
Játékok. Szemelszedett igazsága vagy házassági leckék középhaladóknak.
Végjáték július 20-án 21 órai kezdettel az EGRI várban.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat, Hajdú Mária vagyok. Mai műsorunkban Csákány Lászlónéval beszélgetek, aki galgahévézi születésű, ott is él, és nagyon nagy tisztelője és aktívan őrzi a néphagyományokat. Kedves Ilonka néni, miért fontos önnek a hagyománytisztelet?
Szeretnénk a mostani fiataloknak, az ifjúságnak átadni ezt a hagyománytiszteletet, hogy ne vesszen ez ki az életből, és tudják azt, hogy az onnan indult ez, és ez mit foglal magába. Úgy a hagyományos öltözeteket, a népviseletet, vagy a népszokásokat akar polgári életbe, vagy a vallási életbe, ezt is szeretnénk a fiataloknak, hogy megőrizzék.
Ha jól tudom, Ica néni közösségnek is tagja, ugye? Hagyományőrző közösségnek is a tagja.
Hát igen, nyugdíjas egyesületnek is tagja vagyok, hát mondhatni, hogy oszlopos tagja, mert már 28 éve benne vagyok.
Gratulálok!
És van egy hagyományőrző csoportunk, hát ott is benne vagyok, igen, a hagyományőrző csoportban is.
Milyen jellegű feladatok vannak? Hogyan épül fel ez a szervezet?
Azt mindig egy adott dolgot kitűzünk, hogy most például színházba fogunk menni. Valamit kitűzünk, valamilyen célt, és akkor azt úgy megvalósítjuk. Igen. Hát most jelen pillanatban én vagyok ott a gazdasági vezető. A hagyományőrző csoportban, hát ott meg hát megint csináljuk, amit kell. Jobban ugye már a fiatalok vannak az előtérben, mi öregek már azért csak a kicsit a háttérbe, de...
De ellátják tanácsokkal, őket szemmel tartják őket.
Igen. Hát kérdeznek, ugye, és azért elég sok mindent elfogadnak. Jó, ugye azért ma fiatalok csak szeretnek újítani, de azért megkérdezik a tanácsunkat, hogy hogy volt régen, vagy hogy látjuk jobbnak, hogy legyen csinálva.
És hányan vannak most, hogy körülbelül tagok?
A egyesületben ott 45-en vagyunk most tagok. A hagyományőrző csoportban meg azt hiszem 25-en.
És akkor ott vegyesen fiatalok, idősebbek.
Igen, fiatalok, igen. Hát 8 évestől 70 akarra mennyi.
Változatos a paletta. És fellépésekre, ha jól tudom, oda is szoktak menni, tehát itt a falu közösségén belül, illetve falu határain túl is. Ezeket hogy szokták megszervezni?
Igen, szoktunk menni, ha bár most a nyugdíjas egyesület az kicsit elalvóba van, mert ugye nagyon sok tagunk kiöregedett, meghaltak. Hát most a régiek közül már csak 3 vagyunk, akik az egyesület énekkarában benne voltunk, hát most ez kicsit haldoklik, de reméljük, hogy sikerül majd föléleszteni. Ezzel az egyesület csoporttal, hát igen, a környék falvaiba voltunk föllépni általában, de voltunk kint külföldön is, voltunk Pesten, voltunk a hagyományőrzővel is, azzal, hát itt falun belül, ugye jóformán minden megmozduláson, minden ünnepségen, most legutóbb ugye falu karácsony volt, hát visszajelzések után nagyon szép műsor volt, tartalmas műsor volt, mondjuk mi is úgy láttuk, de kívül
közönség is úgy látta.
Igen. És akkor így szoktunk menni a hagyományőrzővel, és hát voltunk, Kikindán voltunk, most tavaly Lengyelországban voltunk, és szoktunk külföldre is menni. Csak ugye hát most volt ez a 3 éves pandémia, ez kicsit
bezárta a határokat.
Igen, hát most reméljük, hogy már megint nyitódnak a határok, és akkor tudunk menni megint.
És itt a hagyományőrzés révén felvetődik bennem egy kérdés, hogy a ruhákat hogyan tudják megőrizni így az utókor számára, vagy ezek régi ruhák, vagy esetleg ami szükséges, azt tudják bővíteni, tehát utánvarratni például.
Hát igen, ezek már jóformán mind régi ruhák, főleg a posztószoknyák, ugye azok már 100 évesek. Hát néhol van benne egy kis luk már, ugye, de hát fölveszi valaki, az nem látszik rajta, ugye nem nagyítóval nézik. A blúzokat, azt már szoktuk újítani, hát én nagyon sokat újítottam már.
Mert ugye az eredeti szakmai cénének varró nő.
Igen, csak hát ugye a női szabó meg a népviseleti az kettő, de hát azért úgy ellestem az
idősebbektől.
Igen, és azért most van azért nagyon sok. Annyi, hogy a szoknyát nem láncolom le. de így a népviselethez is mindent, a fékötőtől kezdve mindent megcsinálok, a félénkekig mindent megcsinálok, úgyhogy ezeket már újítjuk, de posztolszaknyákat azt, hogy hát azok nagyon régiek, igen.
Kedves Ilonka néni, legyen kedves beszélni nekünk, hogy egy-egy alkalomra milyen viseletet szoktak hordani, tehát mitől függ, hogy milyen viseletben vesznek részt az adott rendezvényen?
A népviseletben ugye az megvan, hogy most legutóbb egy száraszerdás előadásunk volt a hagyományőrzőbe. Itt csak egy ilyen úgymond hétköznapló ruha volt. Mondjuk végig ranzos volt, hát nem teljes hétköznapló, de
ha, nem a legünnepélyes. Nem,
ha valami olyan fellépésre megyünk, hogy egy lag, mert van lagzis jelenetünk is, és ha egy lagzis jelenet, ugye akkor ott is megvan, hogy a házigazda az is egy kicsit másképp öltözik, meg a vendégsereg is, ott már azért szépen föl vannak öltözve, ugye posztószoknya, sejémnyúló, féketű, kinek mi, vagy piros kendő a fejüken, úgyhogy ott szépen föl vannak öltözve. De ha egyházi ünnepségeken, vagy amikor van ezek a egyházi ünnepek, amikor oda is fölöltözünk, és hát a fiatalabbak azok ugye azok fölteszik a fehér kendőt, a fejükre a himzett fehér kendőt, meg a himzett válkendőt. Hát mi idősebbek már ugye csak a barsonnyúlót vesszük föl, vagy esetleg sejemnyúlót, meg a fejünket bekötjük szövetkendővel, de a posztószoknya az elmaradhatatlan mindenkinek. A gyerekek, azok ugye azok fehér csörgőszoknya, illetve a kislányok, na van kislányok, nagylányok, ugye, mert ez vegyesen van, azoknak a fehér csörgőszoknya, vagy meg hát a posztószoknya, meg fehér sejemnyúló nekik, vagy esetleg félink bruszlikkal. És őnekik ugye a fejük nincs bekötve, hanem be van fonva a hajuk.
És az mikortól van, hogy bekötik, az régen is, hogy volt, hogy aki megházasodott, utána kellett bekötni a fejét?
Igen, aki férhez ment, és ugye abban az évben még új menyecske volt, akkor még föltehette a fékettőt a fejére, vagy valamikor régen volt ez a fátyolos fékettő is, de utána már, amikor a gyerekek megszülettek, akkor már utána be kellett kötni a fejét neki. Akkor már idősebb. Igen, igen, igen.
Amikor a riportot készítjük, ugye most megkezdtük a nagy böjtöt. Ilonka néniről köztudott, hogy szeret sütni, főzni, tüsténkedni a konyhában. Ha egy kicsit erről mesélne nekünk, hogy ilyenkor régen mit készítettek, és ön mit hozott át a konyhába?
Hát régen, mikor ugye én még kis leányka voltam, hát még akkor úgymond nem volt ilyen jó világ, mint most van, ugye. És akkor a nagyböjtöt sokkal szigorúbban tartottuk meg, mint most. Ugye hát már most a pápák is tettek engedelmet, hogy nem kell egész éppen annyira szigorúan böjtölni, de bizony még az én gyerekkoromban akkor a hamvazó szerda, ott mindegy volt, hogy most hány éves, háromszor ehettünk csak, és csak délben lakhattunk, jó. Ugye akkor volt, vagy volt bableves délben, vagy mákos tészta. Ez volt a hamvazó szerdai ebéd. Reggel volt egy kis hajas krumpli, vajjal, vagy esetleg zsírral, meg hagymával. Vacsorára megint hát egy kis pirítós kenyér. Ez volt a hamvazó szerdai, meg a nagy pénteki menü. Jó, hát a tésztában ugye azért lehetett változatosságot csinálni, volt, aki gombócot csinált, hát mikor miért? Ugye minden egész nagybőtben nem mindig mákos tészta volt, hanem valami tésztaféle változatosan, és akkor hát a bableves az általában azért az mindig volt. Hát akkor még, mint ahogy mondtam, azt jobban megtartottuk, mert meg kellett tartani. Hát most már ugye van engedmény, hát de most a hamvazó szerdát, és hát azt azért mi még mindig tartjuk, ugyanúgy a háromszori étkezés délbe.
Lehet jól lakni.
Jól lakni, igen, a többi hát. És érdekes, ugye, mert az ember pont olyan kolyenne inkább, amikor nem lehet. De hát, na, ezt megtartjuk azért. Most is a főzés az általában így úgy van, hogy ugye, hát most kedden még, ugye, hát húshagyóked, ugye még akkor lehetett hamvazó szerdán, hát az ott ugye nem. Én mondjuk paradicsomlevest főztem most, meg halat csináltam. Reggelin pirítós kenyér volt, meg este is pirítós kenyér volt.
És húsvétkor van-e valami tradicionális étel, amit el szokott készíteni a régmúlt idő mintájára?
Hát a füstölcsonka, kolbász, ez szokott lenni. Régen is volt. Az azért most is megvan. Ugye azelőtt volt, hogy kocsonyát is főztek. Én már nagyon ritkán főzök, mert nem nagyon szereti a család, nekem a kocsonyi, hát úgyhogy. De így a húsleves, rántott hús, pörkölt, ez volt régen. Hát már most a fiatalok azok csinálnak már ilyen tűtött hús, olyan göngyölt hús. Én még maradok mindig, én nekem mindig a régi az a...
A jó bevált régi recsények alapján készül.
Igen.
Köztudott, hogy Ilonka néni nagyon szeret sütni. Melyik süteményféle, amit megosztana a kedves hallgatókkal, ami a egyik kedvenc elkészítése?
Hát ilyenkor farsang idején?
Azt is mondhatja, meg hogy összességében, hogy mit szeret sütni.
Hát rétest azt nagyon szeretek sütni.
És tud is, nagyon finomat.
Hát, így mondják. Ilyenkor farsang idején meg ugye herőkét, meg a fánkot szoktuk sütni. Hát én mondjuk szívesebben sütöm a herőkét, mert azzal nincs annyi baj. Ugye a fánkot azt azért csak keleszteni kell, még több idő kell hozzá, de a herőkétnek ugye az összegyúrja az ember, annak nem sok idő kell az előbb, meg van, meg kiadósabb is. Hát meg a herőkét, hát ugye mindig van ez a galgatóra itt Hévízen áprilisban, hát bizony 15-20 kiló lisztből szoktam.
És az egyedül készíti?
Nem.
Persze vannak segéd. De...
Van kettő, az, hogy aki segít.
De akkor ezt jókorán elkezdik, hogy hát, mire megérkezik a csapat.
Igen, 8 órakor elkezdjük, és ez megy folyamatosan, és akkor ugye, ahogy jönnek, úgy, meg ahogy
sütjük frissen.
Igen. 15-20 kilóban, mert mikor van 1000 valamennyi személy. Túrázó, hát ugye annak azért kell, ha hármassal adja, és az ember azért annak kell a adag.
És mi a kedvence, amit szeret sütni? Vagy mi jöhet így hát, a régi között, a rétes fán?
Igen. Ezeket mind szeretem, jó szívvel csinálom, szeretem csinálni.
Ilonka néni rendszeres templomba járó, és ugye mivel a beszélgetésünk elején azt emeltem ki, hogy nagy hagyományőrző és hagyománytisztelő, megkezdtük a nagybőjti időszakot. Kicsit mesélne, hogy régen, hogy élte meg a nagybőjti időszakot kiskorában, illetve fiatal felnőtt korában, és most hogyan éli meg ezeket az időszakokat?
Hát gyerekkoromban, ugye én nagyon sokáig nagymamámnál aludtam, mikor meghalt nagyapa, hát 4 évig ott aludtam. Ő nagyon nagy templomba járó volt, és akkor bizony én nekem is menni kellett vele, de nem is baj, mert szerettem menni, meg ha nem is mentünk, akkor különösen így nagybőjtbe, vagy adventba, ő nála minden este 3-4-en is összegyűltek ilyen idő, hát öreg asszonyok úgy mondja, és akkor ugye hát végeztük a rózsafűzért, a ilyen rózsafűzért, olyan litánia, szóval minden, és én belém, ez annyira belém nevelődött, hogy én ezt nem is tudnám már most elhagyni. Én ezt annyira megszoktam, és akkor mondjuk utána is gyerekkoromban, és a szüleim is olyak voltak, hogy hívők voltak, és azért bizony menni kellett. Nem erőszakoskodtak, hogy menjek, de valahogy nekem
ezt
is...
Ezt a példát látta, igen, és ezt akarta igen folytatni, és igen, azt mondjuk meg a kedves rádióhallgatóknak, hogy ezt nagyon szépen továbbadta a családjában is, mert az unokája is már mind templomba járó.
Igen.
Tehát a családja is, illetve az unokája is.
Igen, hát mind a két lányom az Mária lány volt, akkor már most az unokák is, a középső fiú unokám az sokáig minisztrás volt, főminisztrás is volt. Most a két lányunokám is Mária lányok, nagyon híven járnak, már most a nagyobb, még az 19 éves, de még mindig beültözik Mária lánynak, hogy ennek nagyon örülök, de tényleg ő nagyon is komolyan veszi a vallást minden szempontból. Jó, olyan iskolába is jártak, Gödöllőre, Premontraibe, és ők tényleg nagyon komolyan is veszik a vallást ilyen.
Hát igen, de azért az alapokat az csak a családból kapták.
Természetes. Hát ugye a lányom is mondjuk hál' Istennek a vejem is olyan, hogy ő is szereti járni a templomba, hívő ő is, úgyhogy igen, azért csak innen merítették, hogy a gyökerek ide húznak vissza.
És most mit jelentünk a néninek a nagybőjt?
És a nagybőjt, hát egy kicsit ugye kicsit elcsendesedik az ember. És hát szeretnék minden keresztútra elmenni, hát hál' Istennek tavaly is sikerült azért mindre elmenni, meg most is szeretnék, meg ugye a hamvazó szerda, na, ma itt, hogy megkezdődött, és akkor innen talán egy kicsit az ember jobban átéli a hitet.
Tehát egy kicsit bensőség,
igen. Talán, mert eddig is mindig imádkozik az ember, mit tudom én, de talán most még egy kicsit próbál mindig többet imádkozni, több rózsafűzét, több bármilyen ima. Most így a nagybőjt az én számomra az egy kicsit ugye ilyen elcsendesülés, mert de így a faluba is azért, hál' Istennek, ott itt is úgy van, hogy már ilyen bálok, meg zajosabb rendezvények nem nagyon vannak, ugye itt is azért úgy ezt tartják.
Tehát ez a régi vonal, ez még folytatódik?
Igen. Úgyhogy már most egy időben volt ugye, hogy nem számított nagybőt, ez az amaz, de most azért már... Most jelen pillanatban jobban tartják a nagybőjtöt, hogy nincsenek zajos rendezvények.
A nagybőjt végeztével ugye az elcsendesedés időszak egy kicsit lezárul. A húsvéti időszak az már egy felszabadultabb, ugye a feltámadást ünnepeljük. És ez hogy volt régen, Ilonka néni? És hogy látja most?
Hát régen...
Én hagyományőrző szemmel.
Igen. Régen ugye még nagyobb volt ez a locsolkodási szokás, úgymond ugye még az én lánykoromban, még sőt, még a nővérem korában, ugye ő idősebb 5 évvel, akkor még nagyobb volt, hogy ugye mentek a fiúk locsolni bandástul.
Lovaskocsikkal?
Hát, igen, akkor annyira még nem lovaskocsival, az most van inkább újabban fölkapva, hogy ugye ezek a hagyományőrzős fiatalok, ezek mennek lovaskocsival, bizonyos akkor viszik a vödrökbe, mert a kannákba a vizet. És ahol lányok vannak, hát mondjuk meg van beszélve, hogy kihez mehetnek, azért nem minden házhoz. De hát szép szokás volt azért az régen is, mert hát elmentek, meglocsolták a lányokat.
Kis vidámság.
Igen. Hát most is van a tájház, itt is akkor tavaly is ott csináltunk húsvét hétfőn ilyen morzsapartit, és hát oda is ugye ezek a hagyományőrző fiatalok jöttek két lovaskocsival, és akkor tartottan azt mindenkit locsolták, úgyhogy, és jót mulattunk, jót szórakoztunk ott, akkor az jó volt, úgy.
És akkor szoktak egy kis fellépéssel is készülni, vagy akkor már inkább csak ilyen bulizás jellegű?
Nem, volt egy kis fellépés is mindig, igen, hát most egy rövidke tánc, vagy valami ilyesmi, nem komoly dolgok, csak egy táncot, vagy gyerekek, ha valamit előadtak, valami kis műsort, hát utána meg egy kis bulizás volt, igen. Úgyhogy, de hát most is hát ennél több nincs, mert hát nem is lehet már most ennél többet csinálni, mert azért más a világ, mint régen volt. Régen ugye voltak azért húsvéti bálok, locsoló bálok, hát most nem nagyon van.
De azért hála Istennek, hogy azért még jó páran vannak ilyen lelkes hagyományőrzők, mint Ilonka néni, ő különösen figyel a részletekre, és a jó Isten tartsa meg ezt a szokását nagyon sokáig még.
Köszönöm szépen!
Kedves hallgatóink, Csákány Lászlóné hagyományőrzővel Hajdú Mária beszélgetett.
Mind. közelében én. Lebegő szavak, nem értem, miért sírok, de sírni akarok. Szállok én is, mint a füst, mert könnyű vagyok.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, a folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségperceinket. Az elmúlt héten a különböző rovarok csípéseiről, azok veszélyeiről és lehetséges kezelési módjaikról beszélgettünk dr. Maszárovics Zoltánnal, az EGRI Markot Ferenc Kórház infektológus orvosigazgatójával. Kérem, tartsanak velünk!
Itt van a nyár, úgyhogy igazán aktuális, azt hiszem, azzal foglalkozni, hogy milyen rovarok okozhatnak csípéseket, mert hogy próbálunk ellene védekezni, de óhatatlanul is meg fog minket csípni valamilyen bogár. Doktor úr, mi az, amire érdemes odafigyelni? Gondolom első körben a megelőzés.
Egyrészt vannak olyan rovarok, amelyekkel a háztartásokban együtt élünk, különböző poloskák, de ide tartozik a szúnyog is, hiszen minden ház körül a vizes területeken vagy a vizes részeken elkezdenek szaporodni. Talán azt hiszem ez a leggyakoribb, de vannak olyan csípések, amelyek kint a természetben érhetnek bennünket. Ezek közé tartozik például a kullancs csípés, és megfigyeltük, hogy manapság már a kertekben is ott van a fákon, tehát bárki találkozhat a kullancs csípéssel is.
Hogyan tudjuk ezeket megelőzni? Esetleg készítményekkel, vagy ruházat szempontjából?
Mindenképpen javaslom a különböző rovarriasztó spréket, amivel befújhatjuk magunkat. Amikor kin vagyunk a természetben, akkor lehetőleg hosszú ruházatot viseljünk. Nyilván a nagy kánikulában ez nem mindig tehető meg. Talán az erdőben ez kivitelezhető. Azt hiszem ez a két legfontosabb dolog van a megelőzésben, illetve hát félig meddig megelőzés az is, hogyha egy-egy kirándulás után mi hamarabb átvizsgáljuk magunkat, és ha találunk kullancsot, akkor távolítsuk el.
Nehéz megkülönböztetni egyes csípéseket. egymástól. Hogyan tudjuk megkülönböztetni mégis, vagy mikor van teendője esetleg szakembernek ezekkel a csípésekkel?
Egyrészt a kullancs csípések azok úgy jelentkeznek, hogy tünetet okoznak, és lehet, hogy a kullancs már ott sincsen. Példaként hozhatom fel a Lyme-kórt, aminél az esetek egy részében a betegek nem is emlékeznek a kullancs csípésre, mégis kialakulnak a tünetek. Ezekben az esetekben az a legfontosabb, hogy ha foltot, növekvő foltot észlelünk, akkor szakemberhez kell fordulni, mert akkor felmerül a Lyme-kór. Nagyon fontos elmondani ezzel kapcsolatosan, hogy ez a növekvő bőrpír, ennek kellően nagynak kell lennie, és a csípéshez képest időnek kell eltelnie. Tehát az, amikor megcsíp bennünket egy kullancs, kivesszük, és egy-két napon belül egy ilyen néhány centis piros folt alakul ki, ez nem az. Az elején nem is érdemes rohanni a szakemberhez, akkor sem, ha bennünk van a kullancs, hát a kullancs kiszedéshez nem kell szakember. Azt egyszerűen meg lehet fogni kézzel, ujjal, körömmel is, és el lehet távolítani, vagy a jobban befúródott esetekben nagyon praktikusak ezek a kullancs kiszedő csipeszek. Azonban bármilyen módszert is használjunk, nagyon fontos, hogy legyenek az eszközök tiszták, illetve legyenek kezünk is tiszta, illetve az eltávolítást követően valamilyen jó tartalmú fertőtlenítővel érdemes azt a pontot lefertőtleníteni. Ugyanis az esetek egy részénél már nem maga a kullancs betegség okoz problémát, hanem az, hogy befertőződik a seb a bőrünkön lévő, vagy éppen a körmünk alatt lévő baktériumokkal. Tudnunk kell, hogy az emberi köröm az egy fokozottan szennyezett, veszélyes ilyen szempontból, úgyhogy mindenképpen tiszta kéz, tiszta köröm, tiszta eszköz, és hogyha így távolítjuk el a kullancsot, és utána lefertőtlenítjük a helyét, akkor ez elégséges, ehhez nincs szükség szakemberre. Kicsit hosszabb idő eltelik, és kialakul egy növekvő bőrpír, ami esetleg kokárda-szerű rajzolatot is vesz fel, akkor szakemberhez kell fordulni. Ez a Lyme-kór esetét mutathatja. Azért érdemes szakemberhez fordulni, mert van egy rossz berögződés, úgy tűnik a lakosságban, hogy ha valaki Lyme-kórra gondol, akkor jaj, vérvétel kell, hogy kimutassuk a kullancsot. Hát nem tudjuk kimutatni sem a kullancsot, sem a baktériumot. A vérvizsgálatokkal ellenanyagokat vizsgálunk, amit azért nem érdemes megtenni, mert a kullancscsípés után jó néhány hétig, ha Lyme-kór, akkor sem jelennek meg az ellenanyagok, jóval később. Tehát igazából nem mutatja azt, hogy most az vagy nem az. A klinikai tünet a döntő, hogyha növekvő kokárdaszerű bőrpír kialakul, akkor antibiotikumot kell bevenni, ehhez pedig mindenképpen szakemberre van szükség. Ráadásul, ha befejeződött a kezelés, utána sincs értelme vért venni, felszokták vetni a betegek, hogy jaj, nem ellenőrizzük le. Hát nincs mit leellenőrizni, ugyanis ha nagyon hamar adjuk az antibiotikumot, akkor lehet, hogy ki sem alakulnak az ellenanyagok. Ha meg kialakulnak, azok is csak azt mutatják, hogy találkoztunk a baktériummal, nem azt mutatják, hogy ott maradt-e vagy sem. Ráadásul, ha megfelelő antibiotikummal kezeljük, akkor 100%-ban hatékony. Tehát nincs mit visszaellenőrizni.
A Lyme-kortól azt gondolom, hogy nagyon sokan megijednek. Van-e ok arra az aggodalomra, hogyha mondjuk valaki nem jut el a kezelőorvoshoz és kapja meg időben az antibiotikumot?
Akkor bizony van ok aggodalomra. Azt szoktam mondani, hogy a Lyme-kór abban a stádiumban, amikor a bőrpír vagy a folt, a kokárdaszerű folt megjelenik, akkor ez egy banális betegség. Beszedjük a gyógyszert, és 100%-ban meggyógyulunk. Akkor viszont, hogyha nem kapja meg a kezelést, és eltelik néhány hónap, akár egy-két év is, akkor jöhetnek az úgynevezett másodlagos tünetek, amik között ízületi problémák, szív problémák, idegrendszeri problémák is jelentkezhetnek. Az viszont már potenciálisan egy súlyos betegség. Tehát a Lyme-kór az egyszer egy banális betegség is, hogyha gondolunk rá és megkapjuk a kezelést, egyszerre lehet egy súlyos is, hogyha évek múlva már súlyosabb tünetek jelentkeznek.
Milyen más betegségeket tud még okozni? Mit terjesztenek ezek a kullancsok?
A Lyme-kór mellett a másik alapvető betegség, amit terjesztenek, az a kullancs által terjesztett agyvelő gyulladás, úgynevezett kullancsenkefalitis, amit vírusok okoznak. és ebben az esetben előnyben vagyunk, hiszen létezik ellene védőoltás. A Lyme-kór ellen nem létezik védőoltás, de a kulancs enkefalitis ellen létezik, úgyhogy aki rendszeresen jár erdőben, érdemes az oltást felvenni. Ez máshogy jelentkezik, mint a Lyme-kór, nincsen semmiféle bőrtünet, tehát eltávolítjuk a kulancsot, akkor nem veszünk észre semmit, aztán egy hét múlva láz, általános tünetek, 2-3 hét múlva pedig jöhetnek idegrendszeri tünetek. Ez is olyan betegség, hogy enyhe esetben banálisan is lezajlik egy-egy lázzal, de bizony súlyos bénulásra járó betegséget is tud okozni. Úgyhogy ez a másik fontos, amit még a kullancsok terjesztenek, erre is gondolnunk kell.
Ezek milyen gyakorisággal fordulnak elő, mondjuk ha már itt a megyét nézzük?
A Lyme-kór az gyakori. Nagyon-nagyon gyakori, a szakrendelésünkön mi is rendszeresen látunk ilyen betegeket, és látjuk el antibiotikummal. A kullancs enkefalitis ritka, 1-2 évtizeddel ezelőtt meglehetősen gyakori volt, de köszönhető úgy gondolom annak is, hogy a régiónkban is nagyon sokan oltakoztak a kullancs enkefalitis ellen, ma már ritkábban látjuk.
A szúnyogok nem kímélnek minket, idén-nyáron sem, ami köszönhető talán a nagy mennyiségű csapadéknak is. Egészen meglepő betegségeket is tudnak terjeszteni a szúnyogok, de mit is lehet róluk tudni a csípésükről, a kezelésükről?
Az első és legfontosabb, hogy itt is van megelőzési lehetőség. Nyilván a szúnyogháló használata a lakásokban, de akik kertesházban laknak, azoknak érdemes fokozottan figyelni arra, hogy állóvizek ne legyenek a kertben, vagy ha vannak vízgyűjtőhordó, ilyesmi, akkor azt is egy pici kis rovar riasztóval fújjuk be, hogy ne tudjanak szaporodni benne a szúnyogok. Ez az alapvető. Nyilván megcsípnek bennünket nagyon gyakran. Alapvetően ez is egy banális dolog. Érdemes ilyenkor egy kis antihisztamint, recept nélkül is kapható antihisztamin, ami csökkentheti a viszketést, de az esetek jelentős részében nincs rá szükség, illetve hát az ilyen hűsítő viszketést csökkentő szereket lehet használni. Itt is hadd hangsúlyozzam azt, amit a kullancsnál elmondtam, hogy a köröm és a csípésnek a vakarása nyilván kis hámsérülést okozhat, és a szennyezett köröm beviszi a baktériumot, aminek már a kullancsa semmi köze nincsen, de nagyon komoly bőrgyulladást tud, akár orbánchoz is vezethet. Éppen ezért fontos a tiszta kéz, illetve hát a csípések helyének a fertőtlenítése.
Left a good job down in the city, working for the man every night and day, and I never lost 1 minute of sleep, and I was worried about the way that things might have been. You know that big wheel keep on turning, primary key.
A szúnyogok terjeszthetnek betegséget? Előfordult már esetleg ilyen?
Igen, ahogy említettem, alapvetően banális, hiszen nem jelentkezik más tünet a kellemetlenségen kívül, azonban a szúnyogok terjeszthetnek súlyos betegséget is. Ezek közé tartozik például az elmúlt 15-20 évben szaporodtak el az úgynevezett nyugatnílusi vírusos láznak a tünetei és a jelentkezése. Ezt alapvetően egyébként a vízimadarak hozzák, viszik Európában is, Dél-Európában is, Magyarországon is itt vannak, és különösen a nyár második felében, inkább augusztus-szeptember tájékán, amikor a szúnyogok is elszaporodnak, akkor találkozhatunk. Ez a nyugat-nílusi láz, ugye angol néven ez a West Nile vírus, ami alapvetően szintén banálisan is bekövetkezhet, egy lázzal átvészeli valaki, azonban ez is olyan, hasonlóan a Kulacs-encefalitis vírushoz, aminél súlyos idegrendszeri tünetek is kialakulhatnak, és az bizony kórházi kezelést igényel.
Itt mire kell gondolni, milyen idegrendszeri problémákat tud okozni?
Jogos a kérdés, alapvetően, hogyha valaki láz melletti zavartságot észlel, láz melletti nyaki kötöttséget, láz melletti látászavart észlel, láz melletti arcidegbénulást, vagy ehhez hasonlót észlel, ez idegrendszeri tünetnek felel meg, és ilyenkor sürgősségi osztály és szakemberhez kell fordulni.
Őket hogyan tudják kezelni ezeket a betegeket?
Tüneti szereket igényelnek, ez azt jelenti, hogy a vírusra nincsen direkt vírus ellenes szerünk, hanem nyilván egy idegrendszeri tünet esetén az agynyomás csökkentés, a különböző támogatások, a kiszáradás megelőzése, ezeket a kórházban a fekvő betegeknél alkalmazzuk.
Jelen vannak a környezetünkben a tigris szúnyogok, ugye ezeket könnyű megkülönböztetni, hiszen tényleg csíkokkal vannak ellátva ezek a szúnyogok. Mitől különböznek ők a többi szúnyogtól?
Egyrészt viszonylag újak nálunk, előfordultak, de jelen esetben egyre többen vannak. Nyilván a klímaváltozás miatt, a melegedés miatt Európa déli részeiről följebb költöznek, és igen, nálunk is megjelentek. Itt vannak, abban különböznek, hogy másfajta kórokozókat is képesek terjeszteni. Olyan kórokozókat, amikkel eddig vagy a trópusokon, vagy délen a Mediterráneum legdélebbi részén találkoztunk. Ezek is hasonlóképpen az előzőekhez említetteknek megfelelően vírusos betegségek, lázat okoznak, általános tüneteket okoznak, vannak köztük olyanok, amelyek vérzést okozhatnak, a vesét támadhatják, és veseleállással is járhatnak. Ide tartozik például a dengiláz, talán az irodalmat, ha valaki nézi az interneten, akkor dengue néven kell leírni, de denginek mondjuk. Ez alapvetően egy trópusi, de bizony Dél-Európában már találkozunk vele, de ide tartozik a chikungunya láz és a különböző vérzéses lázak. Ez mindenképpen új, ezekre gondolni kell a szúnyogoknak a szaporodásával.
És akkor végül is, hogyha jól gondolom, mindezeket meg tudjuk előzni egy egyszerű szúnyogriasztó sprével.
Igen. Tehát a legjobb dolog az, hogyha megelőzzük és védekezünk.
Egyébként a tigris szúnyogok ellen is már hatásosan védenek ezek? Mert ugye érte a kritika ezeket a készítményeket, hogy talán nem is hat úgy a tigris szúnyogok ellen, nem riasztja el őket úgy.
Ez készítményenként változik. Egy biztos, hogy ami kellőképpen erős illatanyagokat terjeszt, azok távol tartják a szúnyogokat.
Ami még érdekes lehet a csípések területén, az a darazsak és méhek területe. Jobban félünk egyiktől, mint másiknak a csípésétől. De miért is kell félnünk tőle?
Alapvetően, akinek nincsen a mérgekre allergiája, annál nagy bajt nem okozhatnak ezek a csípések. Amiért félünk tőle, az az, hogy nagyon fájdalmasak tudnak lenni, különösen a darazsak, de a méhek csípése is. Itt is nagyon fontos, amit a korábbiakban elmondtam, hogy amikor hozzányúlunk ezekhez a csípésekhez, amikor elkezdjük vakarni, mert napokig, egy hétig is képes viszketni egy-egy ilyen marás csípés, ezekben az esetekben is tiszta kéz, tiszta köröm, és ne felejtsük el a csípés helyét egy kis pöttnyi jódos fertőtlenítővel lefertőtleníteni, az nagyon sokat segít abban, hogy ne legyen egy elfertőződés, ne legyen egy elgenyedés, ne legyen bőle tájuk. Nyilván azoknak, vagy azokban az emberekben, akikben megvan az allergia, a darázs méreg, vagy a méh méreggel szemben, ott viszont nagy probléma lehet, de általában akinek ilyen allergiája van, tud is róla, és készenlétben tartja a megfelelő injekciót, illetve aki első esetben észleli a súlyos tüneteket, szédülés, keringés, megingás, leesik a vérnyomás, eszméletvesztés van, szívdobogás van, akkor sürgősségi ellátásra van szükség nagyon-nagyon gyorsan. Nyilván, aki tud róla, annak pedig már van olyan lehetőség is, ez a nagy klinikai centrumok némelyikében áll rendelkezésre, amikor úgy mondjuk, hogy deszenzitizálják a beteget, tehát sikerül apró adagokkal hozzászoktatni a szervezetet, hogy ez a súlyos allergiás reakció már ne alakuljon ki.
Fontos megemlíteni, hogy a csípés helye nem mindegy, hogy hol történt, mert nyilván a fej, száj környéke az veszélyesebb annál, mint mondjuk, hogyha a karunkat csípi meg.
Igen, valóban, tehát abban az esetben, hogyha valaki nem allergiás rá, de mégis akár a szájba, a nyelv gyökre berepülve a csípés ott történik. Nyilván minden ilyen csípésnél kialakul egyfajta szövetközi vízgyülem, megduzzadnak a szövetek, ugye ezt orvosilag ödémának hívjuk, beduzzad, és hát a légutaknál az elzárás lehetősége az egy nagyon-nagyon súlyos állapot, úgyhogy természetesen, hogyha valakit száj, ajak, szájüregben történő csípés ér, akkor az szintén egy sürgősségi állapot.
Egyéb esetben, hogyha nem vagyunk allergiásak rá, akkor mi a kezelés módja? Kell-e kezelni egyébként ezeket a csípéseket?
Érdemes lokálisan hűteni, szintén tiszt eszköz, nagyon fontos, lokálisan hűteni, lehet egy kis antihisztamin tartalmú krémmel, viszketés csökkentő krémmel kezelni, ezen felül nincsen egyébként teendő, nyilván akár 6-8-10 cm-t is elérhet egy ilyen duzzanat, a körülötte levő ödéma, ugyanezek a tanácsok érvényesek, ha ez valamelyik végtagon van, akkor azt érdemes felpolcolni, tehát hogyha lába alsó részén, akkor nem talpalni, hanem akkor leülni, lefeküdni, felpolcolni, hűteni, és a viszketést csökkenteni, ez a legfontosabb.
Amitől meg szoktak még ijedni talán a paciensek, hogyha benne marad egy kis része a rovarnak a bőrünkben, ezekkel mi a teendő? Okozhatnak-e ezek bármilyen elváltozást?
Nem, nincsen teendő, tehát ha a kullancsnak is úgy szokták mondani, hogy a fejeben marad, mert ugye a rágó szervével belekapaszkodik, és csak a potrolt sikerül eltávolítani, akkor sem kell megijedni. Ebben az esetben is igaz az, hogy mivel az egy természetből érkező idegen test, nyilván egy picikét lehet szennyezett is, hiszen nem tudjuk, hogy a kullancs merre jár, ilyenkor is nagyon fontos a fertőtlenítés, tehát a bőrfertőtlenítés, és egy csepp kis jódos fertőtlenítőszerrel már ez megoldható.
A nyára a külföldi utazások időszaka is, nagyon sokan indulnak ilyenkor más célországokba, akár Európán kívül is. Hogyan tudnak ők felkészülni a kistáskájukba mondjuk a rovarok ellen?
Még a kistáska előtt a legfontosabb a tájékozódás, tehát érdemes utána nézni az interneten a célországban előforduló betegségeknek. Nagyon-nagyon fontos az, hogyha trópusi országba utazunk, akkor ellenőrizzük le, hogy maláriával fertőzött a terület, és ha igen, akkor bizony megelőző gyógyszereket kell szedni. Utána kell nézni, hogy nem kötelező abban az országban sárga láz elleni védőoltás. Ha olyan vidékre megyünk, ahol az országról tudni azt, hogy a veszettség gyakrabban előfordul, akkor nyilván fokozottan kell vigyázni az ebekkel, meg az állatokkal. Ez a legfontosabb, hogy tájékozódjunk, és amikor tájékozódtunk, akkor ennek megfelelően valóban össze lehet állítani. Igazából azok, amik itthon is, Magyarországon is fontosak a megelőzésben, a rovarriasztószereknek az alkalmazása, a megfelelő öltözék használata, vagy ha olyan terület, ahol gyakori a szúnyog, akkor olyan épület választása, vagy a sátornál a szúnyogháló alkalmazása, akkor ez nagyon fontos. A táskában egyébként érdemes valamilyen antihisztamin készítményt is tenni, ami egyébként kis dózisban, recept nélkül is kapható. Érdemes fertőtlenítő, kézfertőtlenítőszert vinni, éppen a korábban említettek miatt, hiszen ha bármilyen rovar eltávolítás van, akkor ahhoz jó, hogyha fertőtlenítjük a kezünket, ha éppen nincsen rendelkezésre álló folyóvíz. Ez is nagyon fontos, és hát még egyszer mondom azt, hogy tájékozódjunk, és akkor meg van célzottan, hogy melyik országban mire érdemes figyelni.
Most már talán egy kicsit kicsúsztunk az időből a tekintetben, hogy aki elkezden egy oltási sorozatot a megelőzés szempontjából, ő már talán most a nyár, erre a nyárra kiesett ebből a körből, de mondjuk ha jövőre szeretné, akkor milyen oltások közül választhat, ami megvédi őt ezektől a betegségektől?
Egyrészt nem feltétlenül csúsztunk ki, hiszen egy védőoltás hatékonysága már 2-3 hét után bekövetkezhet, tehát aki esetleg a nyár végén tervezi utazni, az még megteheti. Ebben az esetben is célországtól függő, hogy mi ellen érdemes a védőoltást felvenni. Jó néhány országban, Magyarország ellentétben gyakran előfordul a hepatitis A fertőzés, akkor érdemes a hepatitis A elleni védőoltást felvenni. Vannak olyan országok, ahol a közegészségügy nem feltétlenül áll nagyon jól, és ott esetleg a tifusz is előfordulhat, akkor viszonylag rövid távra működő, de a tifusz elleni védőoltásokat is fel lehet venni. Szoktam javasolni, utazástól függetlenül felnőtteknél 10 évente érdemes a diftéria pertussis elleni ismétlő védőoltást, amiben egyébként a tetanusz is benne van. Ugye a klasszikus diperte védőoltás, sokan azt gondolják, hogy csak gyermekeknek ajánlják, nem, 10 évente én magam is felszoktam venni, hiszen egyrészt nem régiben Magyarországon is megszaporodtak a szamárköhögés, és tehát a pertussis esetek, ez ellen a felnőtteket is védi, hiszen krónikus köhögést lehet vele kiváltani, illetve hát a tetanusz elleni védettséget is felfrissítjük, és ez azt jelenti, hogy ha külföldön vagyunk, és valamilyen sérülés ér bennünket, akkor nyugodtak lehetünk tetanusz, úgyhogy nem kell szaladgálni, hogy jaj, kaphatok-e valahol egy tetanusz elleni védőoltást.
A mai adásban megismételtük a hétköznapokon elhangzott egészségperceinket. Az elmúlt héten a különböző rovarok csípéseiről, azok veszélyeiről és lehetséges kezelési módjaikról beszélgettünk dr. Maszárovics Zoltánnal, az EGRI Markot Ferenc Kórház infektológus orvosigazgatójával. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!